Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A magyarok házasságpártiak, a 30 év alatti fiatalok 75%-a házasságban képzeli el az életét.
Demográfusok is többször elmondják, hogy tulajdonképpen a házasság az a gyermekvállalásnak az előszobája, és adatok mutatják azt, hogy házasságban több gyermek is születik.
Február 17-től él a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály az EU tagországaiban.
A közösségi médiának és az ahhoz hasonló más platformoknak, videó megosztó oldalaknak, webáruházaknak, kereső motorszolgáltatóknak végre van egy részletes és átfogó uniós szintű szabályozása.
Dinamikusan emelkedik a banki csalások száma, a gyerekek sem kivételek.
A gyerekeknél szerintem legfontosabb igaziból a családban lévő bizalom. Akár az, hogy nem érezte át, és mondjuk megpróbálta mondjuk akár a bankkártyánkat használni, hogy vegyen néhány fityinget valamelyik játékba. Ne büntessük meg, merje elmondani az a gyerek, mert úgy tudjuk időben megállítani.
Itthon évente nagyjából 400 édesanya nő hal meg méhnyakrákban, a szűrésen való részvétel hektikus.
Sajnos van egy jelentős réteg, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel, homokba dugva egy kicsit a fejét, nem akar róla tudni, és nem vesz róla tudomást.
Bár a statisztikai hivatal adatai szerint tavaly és tavaly előtt is csökkent a házasságok száma, a kutatások azt mutatják, hogy a magyarok továbbra is házasságpártiak. A Kincs felmérése szerint a 30 év alatti fiatalok 75%-a házasságban képzeli el az életét. Fűrész Tündével a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével beszélgettünk.
Magyarországon a 70-es évektől kezdve folyamatosan csökkent a házasságkötések száma. A 70-es években még nagyjából 100 000 pár volt, aki házasságot kötött, és 2010-re visszaesett a házasságkötések száma 35 000-re. Ez egy történelmi mélypont volt akkoriban. És onnantól a 2010-es években fokozatosan elkezdett növekedni az éves házasságkötések száma, az esküvők száma. A csúcspontot egyébként 2021-ben ért el, amikor már 72 000-en kötöttek a házasságot. Ezt követően 22-23-ban némi visszaesés volt tapasztalható, de még így is 50 000 fölött maradt a házasságkötések száma.
A Kincs ugye több kutatást is végzett ezen a területen. Milyen visszajelzések érkeztek, mi sarkalja leginkább a magyar fiatalokat a házasságkötésre?
Rendszeresen monitorozzuk azt, hogy milyen a hozzáállása, az attitűdje a magyaroknak a házassággal kapcsolatban, hiszen azt jól tudjuk, és ezt a demográfusok is többször elmondják, hogy tulajdonképpen a házasság az a gyermekvállalásnak az előszobája, és adatok mutatják azt, hogy házasságban több gyermek is születik. Ezért is fontos, hogy lássuk azt, hogy milyen döntések, milyen körülmények vannak egy-egy évnek az adatai mögött, amikor több vagy kevesebb házasságot kötnek, mi motiválja az embereket. És összességében azt látjuk, hogy a magyarok alapvetően házasságpártiak. Még most is, hogyha megkérdezzük a magyarokat, hogy mit tartanak a legjobb párkapcsolati formának, akkor 10-ből 90 azt mondják, hogy a házasságot. És ami mindenképpen biztató, hogy amikor 30 év alatti fiatalokat kérdezünk ugyanerről, akkor is azt látjuk, hogy alapvetően a házasságot tekintik a legstabilabb és legjobb párkapcsolati formának. 3/4-ük, 75%-uk azt mondja, hogy házasságban szeretne majd élni. Tehát látszik, hogy a házasságnak a népszerűség az nem kopott meg, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy az elmúlt évtizedben csak tovább nőtt a presztízse. Van egy olyan alap, amely segítheti azt, hogy Magyarországon minél többen éljenek házasságban, és ezáltal a házasságban gyermekek is szülessenek.
Mit mutatnak ezek a kutatások? Mi egy jó párkapcsolat, egy jó házasság alapja?
Valóban nem csak demográfiai szempontból érdemes a házasságról, a házasságkötésekről beszélni, hanem bizony érdemes pszichológiai szempontból is, testi-lelki egészséget figyelembe véve. Tulajdonképpen már Kopp Mária kutatásaiból tudjuk, és erre ráerősített a mi 2021-ben zajlott kutatásunk is, amely a magyarok testi-lelki egészségét vizsgálta, hogy bizony a házasság, a stabil párkapcsolat az egy egészségvédő tényező. Egyértelműen kimutatható, hogy azok, akik házasságban, stabil párkapcsolatban élnek, azoknak jobbak a testi egészségmutatóik is, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy a lelki egészségmutatóik is. Például azok, akik azt mondják magukról, hogy jó házasságban élnek, náluk egy 10-es skálán a boldogság mutató az 8,7-es értéket mutat, akik jó élettársi kapcsolatban élnek ott 8,4-et, és nagyon érdekes, hogy még akik azt mondják magukról, hogy rossz házasságban élnek, még az ő mutatójuk is magasabb, mint azoké, akik egyedülállók. Egyedülállóknál 7,1, ez az érték a 10-es skálán, a rossz házasságban élőknél pedig 7,8. Tehát úgy tűnik, hogy a társas támogatás, a társas kapcsolat, a párkapcsolat az önmagában lelki értelemben egy egészségvédő tényező.
Mi az, ami megóvhatja a házasságokat? Gondolok arra, hogy mit mondtak az emberek, hogy például mi mindenre van szükség, mondjuk minőségi és mennyiségi együttöltött időre?
Korábbiakban volt egy felmérésünk arról, hogy mit gondolnak arról, hogy mi kell a jól működő házassághoz. A legtöbb egyetértés a tekintetben volt, hogy nagyon fontos egymás elfogadása és egymás tisztelete, és amit ugyancsak nagyon nagyra értékeltek, hogy a folyamatos és megfelelő kommunikáció. Ezt követően természetesen az együtt töltött minőségi idő, a vonzalom, a kompromisszumkészség, természetesen a szerelem, a humorérzék és a közös értékrend is megjelentek, mint fontos tényező. De ahogy mondtam, leginkább egymás elfogadása és a megfelelő kommunikáció volt az, amit tulajdonképpen mindenki, az emberek 97%-a nagyon fontosnak tartott ahhoz, hogy egy párkapcsolat, egy házasság jól működhessen.
Ezek a kutatások arra kitértek-e, hogy aki nem a házasság intézményét választja, azt mi tartja távol ettől?
Tulajdonképpen itt azt látjuk, hogy ahogy említettem is, a fiatalok többsége is 75% a házasságban tervezi az életét. Akik azt mondják, hogy nem, ott tulajdonképpen gyakran nem mögött az az ok húzódik meg, hogy még nincs olyan stabil párkapcsolat, amiből aztán házasság lehet. És hát egyébként egészen különféle okok is közre játszhatnak ebben, akár a családi mintának a szerepe is sokszor meghatározó, és még nagyon sokféle ok lehet, de összességében mégis az látszódik, hogy a stabil párkapcsolatra az emberek nagy többsége bizony vágyik.
A szingli léttel kapcsolatban beszélgettünk már arról, hogy például az egyik oka annak, hogy valaki ebben megragad, és nem a házasság irányába megy el, azok a párválasztási nehézségek. Erről mit lehet tudni? Mit mondanak az emberek?
Valóban volt erről is már korábban kutatásunk, és azt láttuk, hogy talán a mai felgyorsult világban, amikor a digitalizáció ilyen jelentősen ott van az életünkben, akkor talán az elvárások is magasabbak, nem csak a párral szemben, hanem magunkkal szemben is. Látjuk azt, hogy néha talán irreálisak is az elvárások, amiket támasztanak a fiatalok vagy a párkeresők magukkal szemben, illetve a jövendőbeli párjukkal szemben. Ez olyan tényező, amely talán hozzájárulhat ahhoz, hogy vannak köztük olyanok, akik még nem találták meg a számukra megfelelő partnert, annak ellenére, hogy azok, akik már sok évet, akár több évtizede élnek házasságban, szerintem ők mindannyian meg tudják erősíteni, hogy tökéletes párkapcsolat nincsen. Ezért is fontos az idei házasságheti rendezvény mottója, mely így hangzik, hogy állandó megújulásban, hiszen folyamatosan tenni kell annak érdekében, hogy a házasság, a párkapcsolat, ha nem is tökéletesre csiszolódjék, de mindig jobb és jobb legyen.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Bűvösvölgy, netkulcsképzés, gyermekvédelmi kerekasztal, mobil a családom. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hatósági feladatain felül vállalta, hogy fellép a gyermekek online védelmében. Programjaik célja, hogy biztonságosabbá tegye az internet használatot, mondta Koltai András, az NMHH elnöke a 21. biztonságos internet napon.
Mi jelentős erőforrásokat mozdítunk meg a nem hatósági típusú gyermekvédelmi tevékenységeink érdekében. Egy gyermekvédelmi főosztályunk van, számos kolléga és külső szakértő segíti a munkájukat, úgyhogy ez abszolút prioritás, hiszen, hogy mondjam, nem volt egy nagy felismerés, hogy a hagyományos hatósági eszközök már kevésbé működnek. Az, hogy ebből azt a következtetést levontuk, hogy gyakorlatilag a hangsúlyokat érdemes hosszabb távon áttenni ezekre a programokra, ez nyilván egy tudatos döntés volt, és szeretnénk a következő években még tovább fejleszteni ezeket a területeken.
Mennyire nehéz versenyt futni az internetes újításokkal úgy, hogy azt ugye oktatni, edukálni lehessen?
Világosan látszik, hogy mik a trendek, és milyen irányban kell nekünk is mozognunk. próbálunk állami szervlétünkre lehetőleg nagyobb rugalmassággal és adaptációs készséggel működni. Én nagyon hiszek abban, hogy az NMH-nak az egyik hivatása az, hogy azokat a szervezeteket, legyenek akár állami szervek, de még inkább szakmai érdekképviseleti szervek, vagy akár oktatási, kutatási intézmények, és ezen az általunk művelt területen, tehát valahol a média és a hírközlés az internet területén működnek ezeket, mi valahogy katalizáljuk és megpróbáljuk a külön-külön egyébként meglévő erőfeszítések értékét vagy erejét összeadni.
Több pilot programról is beszámolt a már évek óta futó programok mellett. A NetCoach képzésről mi magunk is beszámoltunk néhány napja az Inforádióban. Indul viszont egy másik együttműködés partneriskolákkal Budapesten és vidéken. Erről mit lehet tudni?
Magyar középiskolákkal lépünk olyan szövetségbe, ahol aztán a középiskola választása szerint, amit mi számukra adni tudunk, szaktudást, embert, programokat, különböző szolgáltatásokat. Az ő döntésük alapján lényegében egy szakmai tartalom előáll, annak érdekében, hogy az adott iskolában a média tudatosságra nevelést és annak az oktatását magasabb szintre tudják helyezni. És ennek a sokrétű különböző szolgáltatásnak az egyik eleme az a bizonyos NetCoach képzés. Cél az, hogy minél több médiatanár kapcsolódjon az NMH-hoz, minél több médiatanárral legyünk folyamatos, rendszeres kapcsolatban annak érdekében, hogy az ő iskolai tevékenységük utána hatékonyabb legyen.
Koltai Andrást, az NMHH elnökét hallották.
Családi hét.
A digitális világ veszélyeire hívja fel a figyelmet Budapest 21. kerületében a Családmentő Gyermekvédelmi Program, amelynek a háromszoros olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinka lett a nagykövete. Borbé Lénát polgármestert Kalapos Mihály kérdezte.
Ezt a programot a Csepeli önkormányzat tavaly évvégén, novemberben indította útjára, és Pötl Ákossal dolgozunk együtt, aki az MCC egyik vezető oktatója, illetve a téma kutatója, valamint az Ifjúságkutató Intézet is be van vonva ebbe a projektbe. Egy nagyon fontos társadalmi problémára nem csak fölhívni a figyelmet szeretnénk és rávilágítani, hanem előadások, illetve ilyen workshopokon keresztül egy közös megoldást is szeretnénk kidolgozni a szülőkkel. Gyakorlatilag itt a gyerekeknek a megmentéséről van szó. Ez most így furcsán hangzik, de a digitális világ veszélyei, a fizikai állapotok és a mentális egészségükről is itt szó van. A digitális világ veszélyeit azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik. Nyilván látjuk, amikor a családoknak a szabadideje az úgy zajlik, hogy a leginkább a gyerekek a telefonokat vagy a különböző okos eszközöket nyomkodják, de nyilván itt ennél sokkal többről van szó, hiszen ennek az úgynevezett digitális függőségnek nem csak mentális, hanem fizikai tünetei is vannak. Ha csak a kerületemre gondolok, akkor tudomásunk van itt is olyan fiatalkorú diákokról, akik orvosi kezelés alatt állnak, hiszen a digitális függőség fizikai és mentális tüneteket okozott, és pszichiátriára kerültek ennek okán. Nekünk szülőknek, én is 4 gyerekes apuka vagyok, magunkba kell nézzünk először, hogy ki mennyi időt tölt el az okostelefonjával, a különböző digitális eszközökkel, ahelyett, hogy sokkal több időt fordítani a szabadidejében a családra, sportra, mi egymásra. Nagyon örülök annak, hogy egy igazi sport példakép lehet ennek az egésznek a nagykövete, Hosszú Katinka személyében, nem csak azért, mert egy igazi példakép, hanem ő is egy édesanyja, tehát azt hiszem, hogy hitelesen tudja képviselni ezt az egész programot.
Mit tud segíteni ebben a programban a háromszoros olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinka, és pontosan mi az ő feladata?
Nyilván Hosszú Katinka népszerűségénél fogva egy olyan elérést tud biztosítani a társadalomhoz, ami segít a programnak a népszerűsítésében. Mi is beszéltünk arról, hogy persze viccesen hangzik, hogy digitális önvédelmi programról beszélünk, tehát egy óriási felkiáltójelet szeretnénk tenni, hogy túl vagyunk a 24. órán. Ne felejtsük, hogy a digitális fejlődés az része az életünknek, és a technikai fejlődés alapvetően egy jó dolog, de szembe kell nézni annak a hátrányaival is, és mi erre hívjuk fel a figyelmet.
A 21. kerület polgármesterét, Borbé Lénárdot hallották.
Családi hét.
Leginkább a családi bizalom segít megelőzni azt, hogy a gyerekek banki csalások áldozataivá válhassanak, ezért a gyermeket nem szabad megbüntetni, hanem az esetleges tévedések tisztázására és a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Mindenről Kálmán Györgyel, az OTP IT biztonsági vezető tanácsadójával beszélgettünk.
Maga az összegek általában kisebbek, hiszen a gyerekeknek kevesebb pénzük van, plusz ugye az ilyen nagyon fiataloknak szóló számlacsomagok általában nem nyújtanak lehetőséget elektronikus fizetésre. Tehát ugye fizető helyeken tudnak fizetni például a junior számlával, de például a mobilon nem tudnak vele még fizetni, pont azért, hogy valamiféle gátat megpróbáljunk azért szabni az ilyen jellegű csalásoknak. Ami még a gyerekeknél sokkal jellemzőbb igaziból az az online játékban fizetés, illetve a maga ártatlan módján a szülők bankkártya adatainak a elcsenése. Inkább az szokott előfordulni.
Elég riasztó számokat mondott, hogy mennyi pénz ment el így banki csalásokra az elmúlt évben.
Igen, dinamikusan növekszik sajnos. A 23-as év első negyedévében körülbelül 2,5 milliárd forint volt, míg a negyedik negyedévben sajnos ez már a 10 milliárdot közelítette meg. Főleg bankszámla alapú csalásokkal érték el ezt a hatalmas összeget, tehát ahol az ügyfél ő maga utalja ki az összeget, vagy átadja azokat az adatokat, amivel ellopható az összeg a bankszámláról. A súlyosság valahol azért az életkorral együtt nő. Főleg azért, mert azoknak van több pénze, akik általában idősebbek, illetve a végén pedig a társadalmi súlyosság csapát, amikor mondjuk időseket fosztanak ki, ott nem feltétlenül nagyon nagy az összeg, de mondjuk nagyon nagy kárt tud okozni, tönkreteszi az egzisztenciát, hogyha azt a pár százezer vagy 1-2 millió forintot, amit összegyűjtött pont, azt lopják el a bankszámlájáról, de nehezebben pótolható idősebb korban.
Melyek a leghihetőbb mesék, aminek a legtöbben bedőlnek?
Itt általában azok jönnek be legjobban, amik valamilyen veszélyhelyzetre, valamilyen kényszerre építenek. Nagyon jellegzetes, hogy azzal hívják föl az ügyfelet, hogy a bank nevében, hogy csalást próbáltak elkövetni, vagy csalást követtek el a bankkártyájával, bankszámlájával. Nagyon-nagyon gyorsan kell valamit csinálni, hogy a további lopást megakadályozzák. Itt általában bedobják azt is, hogy mondjuk egy nagy összeget, tehát mondanak mondjuk egy 1,5 millió forintos összeget, hogy annyit loptak el róla. Nagyon fontos, hogy úgy próbálják megbelülni, hogy azért még hihető legyen, hogy ennyi pénz lehessen a bankszámlám.
A legjobb trükkök, hogy elkerülje az ember, legyen szó gyerekről, szülőről vagy nagyszülőről.
A gyerekeknél szerintem legfontosabb igaziból a családban lévő bizalom. Soha ne büntessük meg azért, mert véletlenül mondjuk akár az, hogy nem érezte át, és mondjuk megpróbálta mondjuk akár a bankkártyánkat használni, hogy vegyen néhány fityinget valamelyik játékba, ne büntessük meg, merje elmondani az a gyerek, mert úgy tudjuk időben megállítani. Nekünk felnőtteknek leginkább arra kell figyelni, hogy a bank, amikor valami ilyesmit kell csinálni, ott nincs szükség kényszerre vagy siettetésre. Tehát, hogyha mi olyat érzékelünk, ami szerintünk csalás, azért az a számla egy pillanat alatt be lesz fagyasztva. Nekünk nincs szükségünk a bankkártya adatokra, semmire ahhoz, hogy letiltsuk a valószínűleg problémás dolgokat. Még egy van, amit említettem is, hogy végső esetben, hogyha nagyon bizonytalanok vagyunk, hogy ez most valós esete, vagy nem, éri bemenni a bankfiókba.
Még a visszahívást mondta jó ötletként.
Így van, mert hogy az mi még gyakran előfordul, hogy hamis hívófél azonosítással hívnak, és úgy tűnik, mintha a bank telefonálna. Itt, hogyha olyan gyanúsat érzékelünk valamiért, éri azt mondani, hogy szeretnénk visszahívni a bankot, és akkor mindegyik weboldalunkon bárhol látható az a hivatalos ilyen nagyon rövid kis telefonszám, amit lehet hívni egy központi számot, azt nyugodtan ott vissza lehet hívni, és akkor a megfelelő helyre fognak kapcsolni, akkor biztos, hogy a banknak valamelyik ügyintézőjével fogunk beszélni.
Kálmán Györgyöt, az OTP IT biztonsági vezető tanácsadóját hallották.
Családi hét.
Sokan nem járnak rendszeresen méhnyakrák szűrésre és későn fordulnak orvoshoz. Magyarországon évente nagyjából 400 édesanya nő hal meg az egyébként megelőzhető betegségben, mondta az Inforádiónak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szűrésirányítási főosztályvezetője.
Legyen a közbeszéd tárgya a szűrés fontossága, legyen sík, legyen menő, legyen trendi, hogy valaki a szűrésen részt vesz, odafigyel saját magára. Vannak, akik nagyon egészségtudatosak, rendszeresen részt vesznek a szűrővizsgálaton, sajnos ők vannak kevesebben, és a nagyobb csoport pedig vagy alkalomszerűen valami környezeti hatása a családba, baráti társaságban előforduló probléma okán mennek el szűrővizsgálatra, és sajnos van egy jelentős réteg, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel, homokba dugva egy kicsit a fejét, nem akar róla tudni, és nem vesz róla tudomást.
Mi az, ami távol tartja a nőket? A várakozási idő, vagy egyszerűen az, hogy nem észlelnek olyan tüneteket, hogy fontosnak, sürgősnek érezzék?
Igen, biztos, hogy ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a ményakráknak nagyon késői szakaszban van már tünete. Nem fáj, nem vérzik, pláne a kezdett szakaszban, amikor még vagy rák megelőző állapotról, vagy nagyon korai stádiumban lévő daganatos elváltozásról beszélünk, egyáltalán nincs, vagy minimális tünet van. Valljuk meg őszintén, ez egy kellemetlen vizsgálat, nem a fájdalma miatt, de ettől nem kellene félnünk, mert ez sok esetben az életünket menti meg, mert az ideje korán felfedezett ményakrák nagyon gyógyítható megbetegedés.
Magyarországon hány nőnél diagnosztizálnak ményakrágot, illetve a halálozási arány az milyennek mondható?
Nagyjából 1000-1200 hölgy esetében diagnosztizálnak ményakrágot, és 400 nőtársunkat veszítjük el minden évben ebben a betegségben. Egy olyan betegségben, amiben nem kellene ma Magyarországon, sőt Európában, sőt a világon sem meghalni egyetlen nőnek sem, hiszen rendelkezéssel egyrészt a megelőzés eszköze, a védőoltás, az ország teljes területén valamennyi nőgyógyászati szakrendelésen elérhető a ményakszűrés ingyenesen, illetve rendelkezéssel a korszerű kezelés. Tehát minden adott ahhoz, hogy ha mégis megbetegszünk, akkor ideje korán föl legyen ismerve, és megfelelő kezeléssel jó életminőségben hosszú életet élhessünk a diagnózis felállítását követően.
A ményakráknak a belépője a HPV-fertőzés?
Erre egyértelműen igennel tudok felelni. A HPV bizonyos törzsével való fertőződés, és nagyon jelentős szám, megkockáztatom, hogy közel 100%, 98%-ot is mondanak egyes kutatók.
Bertókné Tamás Renátát, az NNGK szűrésirányítási főosztályvezetőjét hallották. A Családi Hét magazinban ezúttal beszámoltunk arról, hogy a magyarok házasságpártiak, a 30 év alatti fiatalok 75%-a házasságban képzeli el az életét.
Demográfusok is többször elmondják, hogy tulajdonképpen a házasság az a gyermekvállalásnak az előszobája, és adatok mutatják azt, hogy házasságban több gyermek is születik.
Szóltunk arról, hogy február 17-től él a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály az EU tagországaiban.
A közösségi médiának és az ahhoz hasonló más platformoknak, videó megosztó oldalaknak, webáruházaknak, kereső motorszolgáltatóknak végre van egy részletes és átfogó uniós szintű szabályozása.
Hallhattak arról, hogy dinamikusan emelkedik a banki csalások száma, a gyerekek sem kivételek.
A gyerekeknél szerintem legfontosabb igaziból a családban lévő bizalom, akár az, hogy nem érezte át, és mondjuk megpróbálta mondjuk akár a bankkártyánkat használni, hogy vegyen néhány fityinget valamelyik játékba, ne büntessük meg, merje elmondani az a gyerek, mert úgy tudjuk időben megállítani.
És arról is, hogy itthon évente nagyjából 400 édesanya nő hal meg ményakrákban, a szűrésen való részvétel hektikus.
Sajnos van egy jelentős réteg, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel, homokba dugva egy kicsit a fejét, nem akar róla tudni, és nem vesz róla tudomást.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.